szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome bao sudo kayo me bao zbo kayo me bao anrado me bao zara sarda mami jaya zara karmaz dame zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr mami manza mandr bao ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sudo kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sudo kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anrado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. Philosz kiadó. Budapest 2020. Fordította Malik Tóth István. A fordítást az eredetivel egybevetette Tóth Zsuzsanna. További szakmai segítséget nyújtottak Csöndes Áron, Csöpel Láma, Fábián Gábor, Kalpcsos Péter, amiért a kiadó külön köszönetet mond. Első fejezet. A három jána. Rendkívül kedvező alkalom és nagy szerencse, hogy összegyűlhettünk erre a tanításokból és meghatalmazásokból álló programra. Mindez Láma Lodő kedvességének köszönhető. Ti, akik mindnyájan a dharma tanulmányozói és pártfogói vagytok, a hagyományvonalhoz fűződő, karmikus kapcsolataitok eredményeképpen összegyűltetek ezen a félreeső, gyönyörű helyen. E tevékenységeiteknek köszönhetően és mindnyájatok támogatása, illetve erőfeszítései révén jöhetett létre a KDK Center San Franciscóban, valamint ez az elvonulási központ itt Oregonban. Mindannyiunknak csodálatos lehetőség az, hogy itt lehetünk. Először vizsgáljuk meg a három jánát. A három jánát kétféleképpen lehet értelmezni a buddhista tanítás két osztályozása alapján. Az általánosabb, megszokottabb nézet szerint e három jána a következő. Srávaka, Pratyeka Buddha és Bódhiszatva jána. Az első két lény a Hinajána szinthez tartozik, a harmadik pedig a Mahajánához. A három jánát vizsgálhatjuk személyes gyakorlásunk nézőpontjából is. A külsődleges elem, a ránk jellemző életmód a Hinajána egyéni megszabadulás fogadalmaihoz tartozik. Gyakorlásunk belső indítatása a Mahajána bódhiszatva hozzáállása. Gyakorlásunk titkos vagy rejtett oldala pedig az a tapasztalás, amelyet a tantrikus gyakorlás során fejlesztünk ki, a Vajrayana módszereivel, valamint a Samayával, vagyis az e gyakorlat iránti elkötelezettséggel. Mindhárom jána, függetlenül az adott osztályozástól, amelyet éppen használunk, Szakyamuni Buddha hiteles tanítása. A Buddha dharma szerves része, és csupán az a különbség közöttük, hogy jól lehet mindhárom jána vagy gyakorlási szint elvezetheti a gyakorlót a tökéletes megvilágosodás eléréséhez. Az ehhez szükséges időtartamot tekintve nem egyeznek. Némelyik ösvényen sokkal tovább tart az egyénnek, hogy addig fejlődjön és tisztuljon, amíg el nem éri a tökéletes megvilágosodást, míg más ösvények igen gyorsak az előbbiekhez viszonyítva. Abban is van különbség, hogy a jánák vagy szintek gyakorlói mennyire képesek hatékonyan segíteni másokat. Egyes esetekben az alkalmazott megközelítés inkább képessé teszi az embert arra, hogy a spirituális törekvés révén segítségére legyen úgy másoknak, mint önmagának. A hinajána ösvény legalsó szintjén, vagyis a szrávaka szintjén az, aki hallja a tanítást, a hinajána e szintjének megfelelően fogja végezni a gyakorlását. Meditációs hozzáállása az lesz, hogy a tudatosság pillanatnyi állapotára korlátozza a tudatot, s e tudatosságot ürességként fogja érzékelni, hiszen önmagában nincs léte. Ezen a ponton tehát részlegesen megtörténik a szunnyata felismerése. Az ezen a szinten lévő egyén eljuthat oda, hogy felismeri az éntelenség egyik aspektusát, az egyéni én vagy tudat én nélküliségét, noha az egyéni ént az emberek rendszerint valami szilárd, létező és önmagában valós dolognak vélik. A gyakorló a tudatot ekkor megfoghatatlannak, üresnek, minden korlátozó vagy meghatározó jellemzőtől mentesnek fogja fel. Mindazonáltal a szrávaka ösvény gyakorlója ezt a felismerést nem viszi el addig a pontig, ahol megtapasztalhatja minden jelenség én nélküliségét. Ehelyett az egyén, az egyéni elme vagy tudat én nélküliségét érzékeli, tehát a szunnyatát 50%-ban ismeri fel. Ez az üresség vagy szunnyatá megtapasztalásának lehetőségét tekintve félúton van, és ez a végpont, ahová ez az adott ösvény elviheti az embert. Mivel pillanatnyilag nem tapasztaljuk a tudat ezen ürességét, rengeteg érzelmi konfliktusnak, gondolatnak és képzetnek vagyunk kitéve, mely folyamatosan zavarja a tudatot. Ezeket a hinajána ösvény nézőpontjából tekintve, mint ártó dolgokat ismerjük fel, vagy legalábbis olyasmiknek, amelyek nem eredményeznek egyebet, mint szenvedést és zavarodottságot. Ezen a ponton meglehetősen kíméletlenül bánunk a gondolatokkal és érzelmekkel. Elvágjuk vagy megállítjuk a tudat örvénylő folyamát, és ezzel megkíséreljük megszüntetni a szenvedés és zavarodottság forrását. Ez a megközelítés vonatkozik fizikai testünkre és környezetünkre is, a világra, amelyben élünk. A hinajána követői egy gépies univerzumban élnek, amelyet olyan elemek alkotnak, melyek árthatnak a testnek, vagyis a szervezetnek. A föld, a levegő, a tűz és a víz mind a szenvedés forrásai lehetnek. Az emberi testhez, a fizikai testhez fűződő kapcsolatukat az jellemzi, hogy azt tekintik az egóhoz való ragaszkodás és az én fixáció alapvető okának, amelyek viszont az újraszületések körforgásában való szakadatlan létezés elsődleges okai. A megközelítés itt tehát az, hogy a gyakorló elvág minden érdeklődést vagy ragaszkodást az emberi test iránt, s úgy tekint rá, mint számos különféle tisztátalan összetevő együttesére. Ezt egy elemző folyamat által éri el a meditációban, amely mintegy felboncolja a testet, és úgy tekint rá, mint húsra, vérre, csontokra és velőre, ürülékre és vizeletre, nyirokra és belső szervekre, s még folytathatnánk. A test 32 tisztátalan összetevője, kiragadva összefüggéseiből nem igazán vonzó, így hát ekképpen elemezve a testet, az ember megkísérel elvágni vagy felszámolni bármilyen érdeklődést vagy ragaszkodást a fizikai test iránt, sokkal inkább úgy tekintve arra, mint az egyik fő kötelékre vagy láncra, amely a tudatot folyamatosan az újraszületés körforgásában tartja. Ez a megközelítés vonatkozik az összes érzékszervi tapasztalásra is, amelyre a látás, a hallás, az ízlelés, a szaglás, az érintés és a többi révén teszünk szert. Itt mindezeket a kötődés forrásainak tekintjük. Megpróbáljuk olyan távol tartani magunkat bármiféle érzékszervi ingertől és kötődéstől, amennyire csak lehetséges, és ehelyett az elménket befelé összpontosítjuk, hogy tudatában legyünk a tudatosság pillanatnyi állapotának, ami a kulcs, a tudat és minden tapasztalás ürességének részleges felismeréséhez. A szrávaka anélkül ismeri fel a tudat ürességét, hogy azt végigvinné minden jelenség ürességének vagy énnélküliségének megértéséig. Azonban még ezzel a részleges felismeréssel is bekövetkezik a személyes szenvedéstől való megszabadulás. Ez az arhatság állapota. Az arhat kifejezés, tibetiül dracsompa, szó szerint azt jelenti, hogy aki legyőzte az ellenséget. E jána a gyakorlása sajátos járműve szempontjából az ellenségek, a gondolatok és az érzelmek, melyek megerősítik az egóhoz való kötődésünket. E rossz akaróink ellen harcolunk, mivel meggátolnak minket a megvilágosodás elérésében. A gyakorló felülemelkedik a fogalmi gondolkodás és az érzelmek állította korlátokon, méghozzá azzal, hogy a tudatot a pillanatnyi éber jelenlét üres állapotába juttatja. Ez a szenvedés hiányát eredményezi. Egy arhat azt tapasztalja, hogy teljes mértékben szabad a személyes szenvedéstől, vagyis meghaladta azt, ám ez az állapot viszonylag statikus. A tudat egyszerűen az üres éber jelenlét ezen állapotában lebeg, akár kalpák ezreinek megfelelő időtartamig, vagyis végtelenül sokáig. Az embernek nem kell a karmikus hajlamok parancsaitól vezérelve újra születnie és szenvednie, de mások jóllétét semmilyen módon nem képes elősegíteni. Ez tehát az éber jelenlét teljesen közömbös vagy statikus állapota. Eljön majd az a pont, amikor az arhatot a részleges éber jelenlét e pangó állapotából kiemeli egy olyan látomásos fénytapasztalás, amelyet a buddhák vagy bódhiszatvák tettek hatékonnyá, és ez az arhatot arra buzdítja, hogy emelkedjen túl az üresség részleges felismerésén, és lépjen a Mahayana ösvényére. Az arhat kapcsolatba kerül egy buddhával vagy bódhiszatvával, aki képes átadni a Mahayana ösvény tanításait, és elindul ezen az úton, mivel immár ki tudja fejleszteni magában azt a képességet, hogy mások javára legyen, és további felismerésre jusson. Az arhat ösvénye ekkor már azonos a közönséges Mahayana ösvénnyel, hiszen az arhatnak át kell mennie ezen a szakaszon, hogy elérje a teljes megvilágosodást. A közbűső ösvény, azaz jána, a pratyéka buddha, az úgynevezett önbuddha, vagy önerőből buddhává lett személy ösvénye. Aki ezt a megközelítést követi, annak az ürességről szerzett részleges tapasztalata némiképp kiterjedtebb. Az éber jelenlét ebből eredő állapota nagyon hasonló az arhatéhoz, ám a megvalósítás ezen állapotának elérése véget bejárt út különbözik. Ezen a szinten a hangsúly a 12 nidánán van, vagyis a függő keletkezés, okozatiság 12 láncszemén, melyek egy kört alkotnak. E kör az alapvető nem tudással indul, s a születés, az öregség és a halál zárja be. A meditáció folyamán megvizsgáljuk ezeket a nidánákat, az elsőtől az utolsóig, majd fordított sorrendben, hogy megtaláljuk a kulcsot az egész kör megnyitásához. Ez azt eredményezi, hogy nem csak az én vagy az egyéni tudat én nélküliségét tapasztaljuk meg, hanem részleges minden jelenség én nélküliségét is. A jelenségeket többé nem véljük önmagukban és önmaguktól létezőnek, hanem azt észleljük, hogy monádokból vagy atomi részecskékből állnak, melyekre a meditáció során visszabontjuk őket. Mindazonáltal nem tesszük meg azt az utolsó lépést, hogy felismerjük a részecskék én nélküli voltát. Megtörténik minden jelenség visszabontása szubatomi szerkezetére, de ezt még mindig úgy fogjuk fel, mint valami végső soron önmagában és önmagától valóságos dolgot. Tehát minden jelenség én nélküliségének részleges felismeréséről van szó. Eképpen a pratyéka buddha elérhet egy olyan állapotot, amely abban hasonló az arhatéhoz, hogy megvan benne az egyéni én nélküliségének megtapasztalása, és részlegesen elérheti minden jelenség én nélküliségének felismerését is. Ez azonban, noha maga után vonja a szenvedéstől való megszabadulás személyes megtapasztalását, nem jelent teljes megvilágosodást, és a mások javára való munkálkodás szempontjából nem különösebben hatékony állapot. Lehetséges, hogy aki a dharma eszintjén gyakorol, hitet ébreszt másokban azzal, hogy csodákat mutat be, teszem azt, repül, vagy a különféle elemekként jelenik meg, például tűzgolyóként vagy tavacskaként. E csodás képességek spontán módon jelennek meg a gyakorló megvalósításából, hitet ébresztenek az emberekben, és olyan magokat ültetnek el bennük, amelyek eredményeképpen azok a jövőben olyan istenek vagy emberek között születnek újra, akik kapcsolatban állnak a tanítással. Ennél fogva e csodás erők hasznosak, ám nem járul hozzájuk az a képesség, hogy ténylegesen tanítson az ember. Ezt fontos tudni a Prakjeta Buddha ösvényről. A megvilágosodás tapasztalását az ember megtartja magának, és az nem olyas valami, amit lehetséges lenne átadni a másoknak. Valamiképpen hiányzik hozzá a hatékonyság. Végül természetesen a Prajéka Buddhának, akárcsak az Arhatnak, kapcsolatba kell kerülnie a Mahajánával, és ezt az ösvényt kell követnie a teljes megvilágosodás eléréséhez. Az arra való képesség, hogy mások javára tevékenykedjen, a Mahajána gyakorlás kontextusában kezd kifejlődni. Ha megfigyeljük a Buddha dharma korai terjedésének hagyományvonalában tevékenykedő alakokat, mint például a Buddha halála, paranirvánája után következő tanítók hét nemzedékét, a korai buddhista egyház 16 arhatját vagy 18 téráját, idősebb tanítványát, esetleg Sáriputrát vagy Maudgaljájanát, a Buddha két fő tanítványát, akkor azt látjuk, hogy rendszerint őket tekintik a Hinayana gyakorlás mintaképeinek, róluk mondják, hogy elérték az Arhat megvalósításának állapotát. Ők azonban végső soron igen előre haladott bódhiszatvák voltak, akik egy adott alakban Hinayana egyénekként nyilvánultak meg, s példával szolgáltak e sajátos spirituális gyakorláshoz, méghozzá azon emberek üdvére, akik könnyebben fogadják el ezt a modellt. Az e megnyilvánulás mögött meghúzódó éber jelenlét valójában sokkal előre haladottabb volt, sokkal mélyebb, mint azt az ember feltételezi, ha pusztán a felszínt nézi, és őket csak arhatoknak véli, azaz igen előre haladott, igen járatos spirituális gyakorlóknak, akik megvalósítása azonban csupán részleges. Tulajdonképpen úgy tűnik, sokkal hatalmasabb megvalósítás és tapasztalás húzódott meg a háttérben, ami abban a döntésben jutott kifejezésre, hogy olyan formában nyilvánuljanak meg, amelyet az adott korban és az adott körülmények között a lények hasznosnak és jótékonynak tartottak. E Hinayana megközelítés egyik mintaképe a Kásyapának nevezett illető volt, aki egy különösen jelentős átadásban részesült a Buddhától, és mint az első hagyományvonal őrző működött a Buddha után. Ő a tanítók 7 generációjának egyik tagja. E tanítók ugyanazt a funkciót látták el, mint a Buddha, mivel ők voltak a központi hagyományvonal őrzői a Buddha paranirvánáját követően. Ez a Kásjapa egykor nősember volt, családfenntartó, s ő és felesége egyaránt a védikus vallásrendszert gyakorolta egy ahhoz a hagyományhoz tartozó bölcs vezetése alatt. Férje és feleség egyszer eljutottak arra a pontra, hogy a szamszarában való további részvétel undorral töltötte el őket. Látták, hogy ha továbbra is az újraszületések körforgásába bonyolódnak, abból más sem ered, mint szenvedés, zavarodottság és fájdalom. Mindkettőjükben igen erős vágy ébredt a lemondás és megszabadulás után, ezért rendkívül szigorú életvitelt tettek magukévá. Jól lehet, házasok voltak, cölibátusban éltek, és megfogadták egymásnak, hogy nem lesz közöttük semmilyen testi kapcsolat vagy szexuális érintkezés. Úgy éltek, mintha már szerzetessé avatták volna őket, és tartózkodtak minden testi kapcsolattól, még a kezük sem érhetett össze. Egyszer úton voltak, és egy fa alá feküdtek le aludni. Miközben Kásjapa aludt, a felesége felébredt, és arra lett figyelmes, hogy egy mérges kígyó bújik ki a bozótból, és feléjük tart. Az asszony első gondolata az volt, hogy felébreszti férjét, de olyan erősen tartotta magát a fogadalmához, hogy úgy érezte, nem érintheti meg őt még ilyen körülmények között sem. Felkapott hát egy légycsapót, és azt vágta a férjéhez, hogy felébressze. Amikor Kásjapa felriadt, azt hitte, hogy az asszony megérintette őt, ezért így szólt. Miért szekted meg a fogadalmadat? Nem szekhetjük meg a fogadalmunkat, ki kell tartanunk mellette. Egy mérges kígyó közeledett, válaszolta a felesége, és úgy éreztem, fel kell, hogy ébresszelek. Nem számít, ha megmar, felelte Kásjapa. Az a fontos, hogy betartsuk az előírásokat. Önmegtartóztató életmódjuk hatására felismerték, hogy túlzottan eltereli a figyelmüket, ha egy fedél alatt laknak, ezért úgy határoztak, jobb, ha elválnak útjaik. Kásjapa elindult az egyik irányba, a felesége pedig a másikba, hogy amennyire tőlük telik, megkeressék saját útjukat. Kásjapa addig vándorolt, amíg el nem érkezett Közép-Indiának arra a részére, ahol akkoriban a Buddha tanított. Találkozott is a Buddhával, és elfogadta őt szellemi tanítójaként. Miután menedéket vett a Buddhában, különböző tanításokat kapott, és elkezdte a gyakorlást, majd végül elérte az arhatságot. A gyakorlás iránti tántoríthatatlan elkötelezettsége tette lehetővé, hogy elérje a megvalósításnak ezt az állapotát, s biztosította számára az érzékenységet és az előrehaladást, hogy képes legyen továbbvinni a Buddha tanításait, mint az egyik fő hagyományvonalőrző. Kásjapa a Hinayana gyakorlás mintaképe, aki elhagyja a világi gondokat, hogy minden energiáját aszketikus szellemi gyakorlásra irányítsa. Ez elvezet bennünket a Mahayanához, amelyet számos okból tekintenek a magasabb rendű járműnek. Először is az indítatás, amely szükséges ahhoz, hogy a Mahayana gyakorlásába fogjunk, önzetlen. Nem csupán saját üdvünkért veszünk részt ebben a spirituális tevékenységben, hanem azért is, hogy javára legyünk másoknak. Mindenekelőtt ezt a hozzáállást kell belevinnünk Mahayana gyakorlásunkba, és ez az egyik különbség a Hinayana és a Mahayana között. Az alapelgondolás már a kezdetektől az önzetlenség, és ehhez elköteleződésre van szükség. Nem elég, ha az altruizmus időnként felvillan. Az önzetlenség stabil alapjai kellenek, amelyekre támaszkodva dolgozhatunk azért, hogy a gyakorlás méltó legyen a Mahayana elnevezésre. Ez utóbbi tehát azért a magasabb rendű jármű, mert az indíttatás magasabb rendű szintje jellemzi. A meditáció eredménye is más itt. Nem csak felismerjük a tudat és az én ürességét, továbbá, hogy a tudatnak semmiféle kézzelfogható léte nincs, hanem ezt a felismerést átvisszük minden tapasztalásra, minden jelenségre, mint az üres tudat puszta megnyilvánulására, amely hasonlóképpen megfoghatatlan. Ezért van az, hogy a Prajnaparamita irodalomban, például a Szívszútrában olyan utalásokat találunk, mint nincs szem, nincs orr, nincs fül, nincs nyelv, nincs test, nincs forma, nincs hang, nincs szag, nincs íz, nincs tapintás. A Prajnaparamita tanítások a szunnyata 18 különböző aspektusáról beszélnek, amelyek magukban foglalják az összes jelenséget, csak úgy, mint a tudatot. Egy gyakorlás révén az ember nem csak az ego, vagy az egyén énnélküliségéhez jut el, hanem minden jelenség énnélküliségéhez is, a szunnyata teljes megtapasztalásához. Ennél fogva a lehetséges elérés szintjét tekintve szintén van különbség, és emiatt is jogos a Mahayana, magasabb rendű jármű kifejezés használata. A viselkedés szintjén ugyancsak van eltérés, vagyis abban, hogy a meditációnk miként nyilvánul meg a tevékenységeinkben. Mivel a Mahayana alapja az önzetlenség, a hangsúlyt arra helyezzük, hogy képesek legyünk segíteni másoknak azzal, amit személyesen megtapasztalunk szellemi gyakorlásunk során. A gyakorlás és annak üdvös hatásai nem szigorúan személyes tapasztalások, sokkal inkább olyas valamik, amiket meg kell osztani másokkal, és ki kell terjeszteni rájuk. Az ember másképp áll hozzá a világban végzendő gyakorlati tevékenységhez. A Mahayanában például úgy tartják, hogy az erkölcsnek és az etikának, az erkölcsi fegyelemnek három aspektusa van. Az első a szűken értelmezett erkölcsösség, vagyis az, hogy tartózkodunk a negatív cselekedetektől, megszakítjuk vagy kerüljük az olyan cselekedeteket, amelyek ártalmas irányba terelnek bennünket. A második aspektus az olyan fajta erkölcs, amely megerősíti és összegyűjti az értékes tulajdonságokat. A harmadik fajta erkölcs pedig az, hogy más lények javára munkálkodunk, ami már önmagában a morális fegyelem és etika egy formája. Az első kategória, az erkölcsiség tiltó oldala az, hogy ténylegesen abba hagyjuk vagy kerüljük az olyan tevékenységeket, amelyeket ártalmasnak érzünk spirituális gyakorlásunk szempontjából, ártalmasnak ránk vagy másokra nézve. Ez olyan valami, ami közös mindhárom jána, a Srávaka, a Pratyéka Buddha és a Bódhiszatva ösvény számára. A hangsúly mindháromban azon az erkölcsiségen van, amely bizonyos tevékenységeket ártalmasnak ítél spirituális fejlődésünk szempontjából, valamint abból a szempontból, hogy képesek vagyunk-e segíteni másoknak. Ezért hagyunk fel a tevékenységekkel. Az erkölcs és etika második aspektusa, vagyis az értékes tulajdonságok erősítése, képességeink pozitív módon való használata, a Srávaka vagy Pratyéka Buddha Hinayana szintjén korlátoltan vagy részlegesen van jelen. A Hinayanát az az elképzelés jellemzi, hogyha uralkodunk testi cselekedeteinken, kialakítjuk a helyes meditációs testtartást, és testi cselekedeteink féken tartása véget, egyszerűsítjük életmódunkat, az segít bennünket abban, hogy testi létünket pozitív és erkölcsös módon használjuk. Ha csendben vagyunk, és uralkodunk a beszédünkön azért, hogy csak nemes célokra használjuk, az kedvező irányba tereli beszédünk energiáját. Pozitív erkölcsi lépést teszünk azáltal, hogy tudatunk mentes az érzelmi zavaroktól és a csapongó gondolkodástól, s lehetővé tesszük, hogy egyhegyűen megpihenjen a puszta éber jelenlét állapotában. Mindazonáltal egyedül a Mahájánában találjuk meg az erkölcs és etika e második aspektusának valóban teljes megközelítését. A Mahájánában és különösen a Vajrajánában számos alkalmas eszközt hangsúlyoznak, amely lehetővé teszi, hogy a testet, a beszédet és a tudatot pozitívan használjuk. Testi módszerek az olyan gyakorlatok, mint például a leborulások, a sztúpák és templomok megkerülése, valamint a tálcával és rizzsel bemutatott mandala felajánlások. Az imák, mantrák, szövegek és szútrák recitálása annak eszköze, hogy verbális érdemeket és verbális erényeket szerezzünk. A különféle meditációs módszerek, amelyek arra szolgálnak, hogy hitet, együttérzést ébresszünk magunkban, és szert tegyünk az üresség tudati megtapasztalására, az ember megvilágosodás felé tett egyéni előrehaladásához kapcsolódnak. Ezek alkotják az erkölcsiség második aspektusát annak teljességében, és jól lehet bizonyos mértékig jelen vannak a Hinayana szintjén is, csak a Mahayana szintjén találjuk meg az erkölcsiség és az etika ezen aspektusának teljes kifejeződését. Az erkölcsiség harmadik aspektusa, a mások javára való munkálkodás, nincs különösebben jelen a Sravaka szintjén, amely a spirituális fejlődés során tisztán személyes megtapasztalás és megközelítés marad. A Pratyeka Buddha számára megadatik az a korlátozott képesség, hogy csodákat mutasson be, vagy valamiféle spirituális hatást gyakoroljon másokra, ám csak a Mahayana Bodhisattva ösvényén találunk kifejezett utalásokat olyan gyakorlatokra, mint a hat paramita, mely eszközök segítségével a Mahayana gyakorlója oly módon juttatja kifejezésre elkötelezettségét a szellemi gyakorlás iránt, hogy az másokra nézve is üdvös. Erre nem burkoltan céloznak, hanem határozottan kijelentik és bátorítják a Mahayanában és természetesen a Vajrajánában a magasabb rendű jármű kiterjesztésében is. A Mahayana kontextusában spirituális jelentőséggel telítődik az olyan egyszerű tevékenység is, mint például az étkezés. Mint a Mahayana gyakorlói, az ételt a szellemi tanítóinknak és a három drágakőnek ajánljuk fel, és csak azt követően fogyasztjuk el, majd az étkezés után a felajánlásunkból és minden gyakorlásunkból származó összes érdemet és erényt felajánljuk minden lény javára. Különösen így járunk el olyan étkezés esetén, amelyet a pártfogónak ajánlunk fel, vagy annak a személynek, aki az ennivalót adományozta, de az érdemek megosztásának elképzelése minden étkezésünkben jelen van. A Vajrayana vagy tantrikus megközelítés még nagyobb fontosságot tulajdonít az olyan egyszerű helyzeteknek, mint például az étkezés. Létezik a belső ganacsakrának vagy belső lakoma szertartásnak nevezett módszer, melynek során azon meditálunk, hogy az étel, amelyet fogyasztunk, éberség nektárrá válik, s mi magunkba fogadjuk, azonosítva magunkat jiddamunkkal. Meditációnk során az istenség alakjában képzeljük el magunkat, és igyekszünk kitartani az úgynevezett isteni büszkeség, vagyis az istenséggel való teljes azonosulásunk mellett. Gurunkat a tarokcsakrába, meditációs istenségeinket a szívcsakrába, a dákiniket, és hagyományvonalunk dharmavédelmezőit pedig a köldök csakrába vizualizáljuk. A három gyökér minden mandaláját azt táplálja, vagyis azáltal fogadják el a felajánlásokat, hogy a fentebb leírt módon magunkhoz vesszük az éber jelenlét nektárját, amelyet az étel jelenít meg. E meditációs folyamat révén az étel elfogyasztásának kontextusa sokkal mélyebb és üdvösebb jelentőséggel telik meg, és azok a módszerek, melyekkel e megközelítés által érdemeket szerzünk, és mélyítjük éber jelenlétünket, rendkívül hatékonyak. Az érdemek és erények felajánlása az étkezés végén történik meg. A Vajrayana a tapasztalás minden oldalát hasznosítja. Még olyan technikája is van, amelyet vizelés közben kell alkalmazni. Ekkor Chenrezi kasárpániként ismert alakjában vizualizáljuk magunkat. Azon meditálunk, hogy a testünkből kilépő vizeletsugár nem más, mint nektárfolyam. Ez a nektár éberségnektár, amelyet megosztunk a prétákkal és más olyan lényekkel, akik nem eléggé szerencsések ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a tanítással. E folyamat során megkísérelünk létrehozni valamiféle kapcsolatot egy egyszerű biológiai tevékenység segítségével. A Vajrayana nézőpontjából ez rendkívül mély jelentőséggel telítődhet. Nyugaton az emberek nincsenek hozzászokva az ilyen megközelítéshez, ám Tibetben nem volt ritka, hogy efféle módszereket használtak még a leghétköznapibb tevékenységeik során is. A reggeli tűzgyújtáskor például, amikor a Vajrayana gyakorlója feltette a teavizet, azt vizualizálta, hogy a tűz vajraszatvával, a tüzelő pedig saját maga és minden megtisztuló lény elhomályosulásaival és negativitásaival azonos. Amíg a tüzet táplálta, a vajraszatva mantrát recitálta. Olyas valaki számára, aki a Mahayana és a Vajrayana gyakorlója, s érti az általános Mahayana indítatásoknak és a Vajrayana sajátos módszereinek az egyesítését, nincs értelmetlen tevékenység. Minden egyes napi cselekedetünk erényes, spirituális töltéssel rendelkező helyzetté válhat. Tulajdonképpen mindhárom jánával kapcsolatban állunk. Személyes erőfeszítésünk arra irányul, hogy olyan életstílust alakítsunk ki, amely ártalmatlan másokra nézve, vagyis hogy elkerüljük az ölést, a lopást és a hasonlókat. Ez gyakorlásunk Hinayana elemének kifejeződése. Hitünk megszilárdítása és odaadásunk a három drága kő, a Buddha, a Dharma, a Sangha és a három gyökér, a guru, a meditációs istenségek és a Dharma védelmezők iránt, imáink és könyörgéseink a menedéke forrásaihoz, jiddamunkhoz szóló imádságaink vagy dicshimnuszaink, mandala felajánlásaink és leborulásaink, mindezek célja az, hogy megtisztítsanak bennünket, és növeljék érdemeinket s éber jelenlétünket a Mahayana vagy a Vajrayana kontextusán belül az általunk használt adott módszertől függően. A gyakorlásnak ezen a szintjén a mások iránti szerető kedvességünk és együttérzésünk mindenek felett való. A többi élőlényt a korábbi életeinkből származó karmikus kapcsolatoknak köszönhetően szüleinként ismerjük fel, és ez is támogatja hozzáállásunkat. Tudatában vagyunk annak, hogy a múltbéli kapcsolat lényegileg pozitív természetű, és hogy a lények közötti jelenlegi diszharmónia, zavarodottság és elkülönültség a nem tudás következménye. Ez alapot szolgáltat ahhoz, hogy kifejlesszük együttérzésünket a Mahayana kontextusán belül. A Mahayana megközelítés arra is komoly gondot fordít, hogy erőfeszítéseink a lehető legüdvösebbek legyenek másokra nézve minden helyzetben. És még ha nem is vagyunk fizikailag képesek arra, hogy segítsünk, együttérzésünk, szerető kedvességünk és mások érdekében tett pozitív törekvéseink igen fontos tényezőnek számítanak. Bármilyen arra irányuló kísérlet, hogy önzetlen érzelmeket tápláljunk magunkban, s hogy ezt testi tevékenységekben kifejezzük, valamint a törekvés, hogy javára legyünk másoknak, rendkívül fontos általánosságban, ha a Mahajána, és különösen fontos, ha a Vajrajána ösvényét járjuk. Az újraszületések egymás utánjának végtelen folyamata során az egyetlen közös nevező az én, a tudat fogalma, amely mintha valami valós és szilárd, önmagában és önmagától fennálló egyéni létező lenne. Ez a fogalom idézi elő az újraszületések körforgását, majd pedig táplálja azt. A teljes megvilágosodásra irányuló bármilyen próbálkozás kísérlet arra, hogy ennek az én vagy ego fixációnak a határait meghaladjuk. Ezért olyan fontos a csenrézi meditáció. E meditáció során, amely szellemében Mahajána, módszerében pedig Vajrajána, nem csak az olyan értékes tulajdonságokat igyekszünk kifejleszteni, mint a szerető kedvesség és az együttérzés, hanem az egóhoz való kötődést is megpróbáljuk felszámolni. Az összpontosítás fókuszát az énről az istenség alakjára helyezzük. Ez egy lépés minden fixáció végső meghaladása felé. A gyakorló túllép az egó korlátain, és áttör az igaz én nélküliség tapasztalatához, a tudat végső természetéhez. Az Om Mani Padme Hung mantra recitálása, amely egyike a tantrikus ösvény legüdvösebb mantráinak, és az, hogy a meditatív elmélyülés állapotaiban vizualizációt használunk, igen fontos abból a szempontból, hogy megszabadítsuk a tudatunkat attól a kényszerétől, hogy az ego parancsainak megfelelően tapasztaljon, és a dolgokat valóságosnak tapasztalja. A Mahajánának és a Vajrajánának három aspektusa van. A nézet, amellyel hozzáfogunk a gyakorláshoz, a sajátos meditációs technika, amelynek segítségével fenntartjuk és fejlesztjük ezt a nézetet, és a sajátos viselkedés vagy tevékenység, amelyet elősegít az, ahogy a mindennapi tevékenységeink során kifejezésre juttatjuk megvalósításunkat vagy tapasztalásunkat. A Mahajána és a Vajrajána szintjén a helyes nézet nem kevesebb, mint a tudat végső természetének közvetlen megtapasztalása. Csak ezen a szinten jelenthetjük ki, hogy valaki tökéletesen megvalósította a magasabb rendű jármű nézetét. Amíg a megvalósítás csupán részleges, addig csak a nézet részleges megértéséről beszélünk. Gyakran azt mondják, hogy komoly különbség van a keleti és a nyugati világnézet között. Azonban úgy tűnik, hogy nagyobb a különbség a világi és a spirituális szemlélet között. Akár keleti, akár nyugati kultúrából jöttünk, ha nem értjük a karma fogalmát, világnézetünk szekuláris. Teljesen mindegy, hogy keletiek vagy nyugatiak vagyunk-e, hiszen végső szinten az egyáltalán nem válik a javunkra. A legtöbb nyugatinak például komoly kétségei vannak a tudat természetét illetően. Felteszik a kérdést, hogy létezik-e tudat valamilyen végső értelemben. A nyugatiaknak láthatólag kétségeik vannak a jövőbeli vagy korábbi életek felől is, akár csak afelől, hogy a tudatnak az egyik életből a másikba átívelő folytonossága van. Hajlamosak csak erre a létsíkra, erre az életre összpontosítani, mint adott, végső valóságra, és innen munkálkodni. A keleti emberek sem mások. Ha nem részesültek spirituális képzésben, és nem fejlesztették önmagukat a dharma gyakorlása révén. Igencsak hasonlóképpen látják a dolgokat. Tehát mi nem annyira a keletiek és nyugatiak közötti különbségről, mint inkább a világi és a transzcendens vagy spirituális közötti eltérésről beszélünk. Akár keletről jöttünk, akár nyugatról, igen üdvös lehet számunkra, ha spirituális világnézetet alakítunk ki magunkban, amely túllát a dimenziók korlátain. A tudat természetét röviden úgy jellemezhetnénk, hogy a tudat lényegileg üres, ám természete lehetőségei vagy megismerő képessége szempontjából ragyogó, míg észlelés vagy éberségbeli megnyilvánulásaiban korlátok nélküli és dinamikus. Nos, ez olyas valami, amit saját magunknak kell belátnunk, ha egyszer megértettük a fenti elképzeléseket. Ráadásul a saját közvetlen tapasztalásunk révén kell igazolnunk őket. Le kell ülnünk, és meg kell keresnünk a tudatot. Van ott valami? Végül természetesen meddőnek bizonyul majd a keresés. Nem fogjuk megtalálni a tudatot, mivel nincs ilyen dolog. Ennek ellenére át kell mennünk azon a folyamaton, hogy leülünk, megvizsgáljuk a tudatot, és megvizsgáljuk a tapasztalatunkat azért, hogy meglássuk, mi is zajlik valójában. Mi történik? Már ha történik bármi. Csak az e fajta megközelítés segítségével jutunk valamilyen lényeges megértésre, amely feltehetőleg nem a teljes megvilágosodás lesz, de legalább megsejtünk valamit. Megközelítésünk valójában nem az, hogy keressük a tudatot, hanem inkább hagyjuk ellazulni, hagyjuk, hogy megtapasztalja igaz természetét. Nem arról van szó, hogy egyáltalán nem kutatunk, hiszen jelen van a tudatra irányuló éberség, az éber jelenlét, az értelmes éber jelenlét szikrája, amelyet nem szabad elveszítenünk, ha azt akarjuk, hogy meditációnk hatékony legyen. Lassan egyre többet értünk a tudat természetéből, a tudat halhatatlanságából, abból, hogy a tudat önmagában és önmagától halál nélkül való, és nem a tudat bizonyos kivetítéseit, például a fizikai testet értjük egyre jobban. Megértve az egyik életből a másikba tartó folytonosságot, még mindig megragadhatunk egy viszonylagos keretben, például a fizikai test látszólagos szilárdságában, és kiváló hasznát vehetjük. Mivel a tudat tovább folytatódik a fizikai test halála után, és megtapasztal valamilyen másik állapotot, az tűnik észszerűnek, hogyha ebben az életben törődünk a boldogsággal és a beteljesedéssel, akkor ugyanezekkel a dolgokkal a jövőbeli létezésekben is törődni fogunk. Biztosítani akarjuk, hogy a tudat folytatódó tapasztalata olyan boldog, beteljesült és üdvös legyen, amennyire csak lehetséges. Ez alapot ad nekünk erkölcsi választásainkhoz a jelen életünkben, méghozzá olyan alapot, amelynek segítségével eldönthetjük, hogy egy cselekedet erényes-e vagy erkölcstelen, hasznos-e vagy ártalmas. Azzal, hogy helyesen ítéljük meg a tudat ürességét, elkezdjük helyesen megítélni minden jelenség, minden tapasztalás ürességét is. Ezek pusztán a tudatból merülnek fel. Hétköznapi, világi szemléletmódunk miatt most hajlamosak vagyunk ezt a testet, ezt az életet, ezt a létállapotot végső valóságnak tekinteni. Úgy gondolunk mindenre, mint ami önmagában és önmagától valós, szilárd, és eszerint éljük az életünket. Mindazonáltal, ha meditálunk, elkezdjük megérteni viszonylagos valóságát és a valótlanságát mindannak, amit megtapasztalunk. A fizikai test bizonyos karmikus hajlamok eredményeként jött létre. Ezek a hajlamok megérnek az egyéni tudatosságban, és előidézik valami olyan szilárd dolognak az időleges létét, mint a fizikai test. Ám a test megöregszik, meghal, felbomlik. Nem örök. Hasonlóképpen minden, amit most tapasztalunk, híján van bármiféle végső valóságnak, végső állandóságnak, mert a tudatból felmerülő kivetülések természete a folyamatos változás, mozgás és áramlás, amelyben semmi sem marad ugyanaz, mert nincs is semmi, ami ugyanaz maradhatna. Ha ezt kezdjük megtapasztalni, meglátjuk minden tapasztalat, minden jelenség illuzórikus vagy álomszerű természetét. A fizikai világegyetem csupán időleges megjelenésekből áll, melyek különböző, bizonyos módokon együttműködő okok és feltételek találkozásából jönnek létre, és semmi esetre sem olyas valami, aminek bármikor végső, független valóságot tulajdoníthatnánk. Ennek a karmikus folyamatnak megvan a maga kollektív oldala, mivel létünk bizonyos elemeiben osztozunk egymással. Mindannyian emberi lények vagyunk, és a tapasztalásnak ugyanabban a világában élünk. Ugyanazt a fizikai külvilágot látjuk, ugyanazt a természeti környezetet, sziklákat, fákat, folyókat tapasztaljuk. Mindez annak köszönhető, hogy részünk van bizonyos közös karmában, és ezért részesülünk a világegyetemről alkotott, viszonylag koherens nézetben is. Ennek ellenére mindnyájunknak vannak egyéni tapasztalatai, amelyekben nem osztozunk másokkal. Vannak gazdagok, míg mások szegények. Vannak egészségesek, másoknak betegség jut osztály részül. A karmának ezek az egyéni oldalai tisztán személyes tapasztalások maradnak, mert olyan hajlamok eredményei, amelyek egyéni szinten fejlődtek ki. Amit most tapasztalunk, az végső soron illúzió, amely igencsak hasonlít az álomhoz. Amikor elalszunk és álmodunk, akkor az álmot valóságnak tapasztaljuk. Formákat látunk, hangokat hallunk, vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatba kerülünk, s ezek valódi belső logikával látják el az álmot. Felébredünk, az álomnak vége, és senki sem tulajdonít neki semmiféle valóságot. Amit most tapasztalunk, úgy kollektív, mint egyéni aspektusában, annak ugyanilyen álomszerű minősége van, mert amikor végül meghalunk, az egészet magunk mögött hagyjuk, és az egész tapasztalás, amely ez az élet volt, eltűnik, mint az álom a felébredést követően. Ez a múlékonyság egyéni tudatosságunk szintjén is kifejeződik. A szenvedély, az erőszak, az ostobaság, a döjf, a féltékenység és a mohóság érzelmeiben, melyek folyamatosan megjelennek a tudatban. Ezek egyikét sem tekintjük alapvetően valósnak. A tudatban szakadatlan a változás és a változékonyság. Folyamatosan bukkannak fel és bomlanak fel az érzelmi minták, a gondolatok és a fogalmak. Ennek ellenére ne veszítsük el a bátorságunkat, hiszen ha ezek a dolgok önmagukban és önmaguktól valósak lennének, nem lenne mozgásterünk ebben a helyzetben, de mivel e gondolatok, érzelmek vagy körülmények egyike sem valós önmagában és önmagától, munkálkodni kezdhetünk velük. A dharma gyakorlása révén eljuthatunk oda, hogy megváltoztatjuk a dolgok megtapasztalásának módját, mert lévén, hogy önmagukban és önmaguktól nincs alapvető valóságuk, semmi oka sincs annak, hogy e tapasztalás aspektusok uralkodjanak rajtunk. Amennyiben gyakoroljuk a dharmát, teljes mértékben képesek vagyunk felismerni, mennyire hasznos, ha uralkodni tudunk saját tapasztalásainkon. Abból, ahogy a világ felépül körülöttünk, mindannyian láthatjuk, hogy a dolgok folyamatosan körben mozognak, és semmi sem állandó. Vegyük például a vizet. Megfigyelhetjük, ahogy a folyók és a patakok szakadatlanul az óceánokba ömlenek, de az óceánok sohasem áradnak ki, mert a víz újra eloszlik a föld alól feltörő víz formájában. Látszólag kimeríthetetlen víztartalék kerül a föld felszínére, és nem fogy el, akármennyi víz is bugyog fel a forrásokból, gejzirekből és hasonlókból. Ebben a helyzetben az elemek egyikének sincs változatlan vagy szilárd természete, hanem folyamatos változás, mozgás és áramlás jellemzi. Ez a soha nem múló változás és múlékonyság olyas valami, amit az egyén szintjén is megfigyelhetünk. Látszólag nincs végük a tudatunkban felmerülő gondolatoknak és érzelmeknek, látszólag kifogyhatatlanok a szavak, amelyekkel megszólalhatunk. Ezek nem olyan dolgok, amelyek semmiféleképp nem változnak. Nem meghatározottak, hanem egyfajta kimeríthetetlenséget mutatnak, ami abból ered, hogy alapvetően múlékonyak, és nincs végső valóságuk. Miért folytatjuk az említett megfigyelést? mert tágasabb perspektívát ad nekünk, s így nem ragaszkodunk annyira ehhez az élethez, ehhez a sajátos valósághoz, ehhez a sajátos testhez, ehhez a sajátos énhez. Ha meglazítjuk a dolgokhoz, mint szilárd és a valós létezőkhöz való kötődésünk bilincsét, azt a jó téteményt tapasztalhatjuk meg, hogy mindenféle meditáció és mentális fegyelem gyakorlása sokkal könnyebbé és hatékonyabbá válik. Emellett, amint elkezd gyengülni a dolgokhoz, mint alapvetően valós létezőkhöz való naív ragaszkodás, enyhül a szenvedés és a konfliktusok személyes tapasztalása. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen szabadok vagyunk a viszonylagos mintáktól, melyekben megragadtunk, vagy hogy nem kellene tiszteletben tartanunk azokat, hiszen a karmikus folyamat olyas valami, ami tökéletesen érvényes marad és kikerülhetetlen. Amíg megvalósításunk nem teszi lehetővé, hogy túllépjünk a karmikus folyamat korlátain, addig igen fontosak az arra irányuló testi, beszédbeli és tudati erőfeszítéseink, hogy tökéletesítsük és kitisztítsuk magunkat. Eképpen, noha még egy viszonylagos kereten belül munkálkodunk, bizonyos mértékig uralkodni tudunk rajta, méghozzá azért, hogy az e folyamatról szerzett tapasztalásunk a lehető legpozitívabb legyen. Ekkora tudat a boldogságból a még nagyobb boldogságba, a beteljesedésből a még nagyobb beteljesedésbe halad tovább, mert ügyesen kihasználjuk és tiszteletben tartjuk a karma által szabott határokat. Kérdések. Ez mintha azt jelenteni, hogy a Hinayana ösvénynek megvannak a határai, a Vajrayana pedig tökéletes. Nem voltak ezzel kapcsolatban viták vagy összeütközések? Nincsenek megbízható forrásaink a jelen helyzetre vonatkozólag, de visszanyúlhatunk a buddhizmus történeti fejlődéséhez olyan példáért, amely megmutatja, mi történhet akkor, ha a tanítás különböző szintjei találkoznak. A buddhizmus korai terjedésére javarészt a Hinayana volt jellemző. A szellemi gyakorlás mintaképe a szerzetes és az arhat személye volt. Amikor a Buddha elkezdett a szunnyatáról és minden jelenség ürességéről tanítani, akkor, a beszámolók szerint, az emberek inkább bedugták a fülüket, mint hogy hallgatták volna a tanítást, mert túlságosan fenyegette a világnézetüket. Túl mélységes volt és egyszerűen képtelenek voltak elfogadni, ezért meg sem akarták hallgatni. Úgy látom, hogy Amerikában ez nem jelent komoly konfliktus forrást. Lehetsz gazda, és gazdálkodhatsz kiválóan. Így keresed a kenyered, és ezt a munkát szereted. Úgy gondolod, hogy gazdának lenni tökéletes foglalkozás. Tudod, hogy vannak pilóták, taxisofőrök, orvosok, ügyvédek, és így tovább, de te gazda vagy. Ők azt tehetnek, amit akarnak, és te is azt teheted, amit akarsz. Úgy tűnik, a szellemi gyakorlás területén ez szintén igen egészséges felfogás lenne. Mindenki tudhatja, mit csinál a másik, de az a fontos, amit ő maga tesz. Ha jól csinálod, és azt teszed, amiről úgy érzed, hogy a legjobb neked, akkor az minden bizonnyal a lehető leggyümölcsözőbb hozzáállás számodra. Meghoztad a döntésedet, nem szükségszerű, hogy ebből összeütközés legyen. A tibeti hagyomány mindhárom jánát magában foglalja. A tibeti buddhizmusban van a szerzetesi tradíció. Az emberek szerzetesi köntöst viselnek, és a hangsúly az erkölcsi fegyelmen és az egyéni megszabadulás fogadalmakon van, és ez tökéletesen összhangban áll a Hinayanával. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek a bódhicsittára, a bódhiszatva fogadalomra és a bódhiszatva tevékenységre. Ez tökéletesen összhangban van a Mahayanával. Emellett megtalálhatjuk a tantra, a meghatalmazások, a Vajrayana tanítások és a különböző meditációs módszerek gazdag hagyományát, amelyet olyan emberek használhatnak, akik a Vajrayanához vonzódnak. A buddhizmus tibeti megközelítésének lényege tehát az, hogy megkísérli egységbe rendezni mindezeket. Nem arról van szó, hogy mindenki számára van benne valami, és az ember kedvére válogathat közülük. Sokkal inkább arról, hogy az egész integrálja az összes részt. Beszélne az emlékezetről, de nem csupán a rövidtávú emlékezetről, hanem az előző életekéről is. Mi a kapcsolat a tudat és a test között? A test elraktároz valamit? A Buddha tudatossága több, mint pusztán tompa állapot? Gondolkodás, emlékezés és mentális folyamatok jellemzik, vagy csupán tompa állapot? Hogy az emlékezés egyáltalán lehetséges, még akár igen korlátozott módon is, annak az az oka, hogy a tudat üres, tiszta és korlátok nélküli. Mivel a tudat üres, és nem egy önmagában és önmagától való dolog, át tudja járni a tapasztalás minden aspektusát, és át is járja, függetlenül attól, hogy ezt tudatosan felismerjük-e vagy sem. Mivel megvan az a lehetősége, hogy megtapasztaljon bármit, akár felismerjük, akár nem, és rendelkezik az éber jelenlét dinamikus megnyilvánulásával, amely bármit képes megtapasztalni, a tudatnak megvan az a képessége, hogy visszaemlékezzen olyan eseményekre, amelyek korábbi időkben történtek. A tudat valójában nem korlátozódik a jelen pillanatra, noha így érezzük. Ahogy megtapasztaljuk a tudat mindent átható üres természetét, amely semmiben nem különbözik attól a tudattól, amelyet ebben a pillanatban tapasztalunk, a hatóköre növekedni kezd. Emlékezetünk kiélesedik, és erősödni kezd az a képességünk, hogy a jövőbe, illetve a múltba látunk. Ez megfigyelhető a meditáció folyamata során. Minden irányban éberebbek leszünk, nem csak lineárisan, a múlt irányában. Egy tökéletesen megvilágosodott Buddha tapasztalása távol áll attól, hogy pusztán tompa állapot legyen. Fokozottabban tapasztalja mindazt, amit mi most tapasztalunk. A Buddha tudatosság szintjét nagyobb éber jelenlét jellemzi, mint amelyben most nekünk van részünk, és ezért beszélhetünk minden tudásról, amely szó szerint azt jelenti, hogy az embernek tudomása van mindenről. Gyakorlati szinten bizonyos jelek mutatják, hogy a folyamat elkezdődött, hogy a tudat növekedésnek indult, és emiatt mondják azt, hogy az első szinten lévő bódhiszatva nem csak lát a szemével, hanem hall, ízlel, érint, és érez is a szemével, szagol, és gondolkodik a szemével. A tudatosság bizonyos csatornája másféle módokon is működhet, mert a tudat kezd kiterjedni, és fokozódik abbéli képessége, hogy önmagát kifejezésre juttassa. Ez nem zárja ki, hogy egy viszonylagos szinten, amikor még fogva tart bennünket a dolgok hatalmas illuzórikus rendszere, bizonyos körülmények elősegítsék azt, hogy adott helyzetek meghatározott módokon alakuljanak ki. Az az elképzelés például, hogy egyes szervek bizonyos érzelmek székhelyei tökéletesen elfogadható egy viszonylagos kereten belül, de semmi szükség arra, hogy bármiféle végső valóságot tulajdonítsunk neki. Némely helyzetben olyan lehet a szervezet pszichofizikai konfigurációja, hogy az kapcsolatot sejtett szerv és érzelem között, például a máj és a harag, vagy a szív és a vágy között, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen végső szinten azt mondanánk, hogy egy bizonyos érzelem a szerv miatt jelenik meg. Vegyük például egy alacsonyabb rendű gerinctelen életforma, mondjuk egy pióca vagy vérszívó esetét. Ezek igen gyakoriak keleten, és néhányuk jókorára megnő. Az erdőben csúsznak, másznak a talajon, s amint egy melegvérű teremtmény közelébe érnek, rátapadnak, és elkezdik szívni a vérét. Ha felboncolunk egy ilyen állatot, nem találunk benne semmiféle szervrendszert. Valójában kevés dolog található benne, eltekintve egy szövetkötektől, amely képes felszívni a vért, ám mégis van tudatossága. Nincs csontváza, nincs jól fejlett vérkeringése, légző vagy emésztő rendszere, de mégis vannak érzelmei. Képes örömet és fájdalmat érezni. Képes vágyat és elégedetlenséget érezni. Ezen a szinten is van tudatosság, noha az adott testi burok igen kezdetleges, összehasonlítva például az emberi szervezettel. Miért várnak a buddhák évezredekig azzal, hogy fényt küldjenek az arhatoknak? A buddhák mindig fényt küldenek az arhatoknak. Az arhatok azonban nem eléggé tiszták ahhoz, hogy érzékeljék ezt. Ahhoz, hogy érzékelhessék, hosszú ideig kell tartózkodniuk az éber jelenlét egyfajta állapotában. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.